Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Trend FM mikrofonjánál Németh László a reggeli monitorban, akivel pedig beszélgetünk a következő percekben, Jójárt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És hát témánk ugye nem más, mint a nemrég elkezdődött az orosz-ukrán konfliktus rendezésével kapcsolatos tárgyalások. Ugye most, amit tudunk, az az, hogy Keith Kellogg, aki az amerikai elnök külön megbízottja, Kijevbe utazott egyeztetni Zelenszkij ukrán államfővel. Mi történt eddig ezeken a tárgyalásokon?
Ugye magáról a Kellogg féle látogatásról egyelőre keveset tudni, annyit lehet csak tudni, hogy ukrán oldalon az ukrán elnök hivatal vezetőjével Jermakkal találkozott. Ja, tegnap érkezett még Kijevbe, tehát gondolom, hogy nem csak vele fog egyébként egyeztetni. Ugye annyit tudunk, hogy egyébként Kellogg az, akit kijelölt Trump, hogy legyen az orosz-ukrán konfliktus rendezésében egyfajta külön megbízott orosz és ukrán irányba is, de úgy tűnik, hogy orosz irányba őt félreállították, és a hírek szerint kifejezetten orosz kérésre, ugyanis túl ukrán oldalinak találta az orosz tárgyalófél, és ezért is nem ő érkezett Riádba, ahol viszont ugye az oroszokkal találkozott a Trump adminisztráció, hanem Marco Rubio külügyminiszter társaságában ott volt Steve Witkoff, aki egyébként Trumpnak a közel-keleti külön megbízottja, de most úgy tűnik, hogy akkor ő fogja vinni orosz irányba az ukrajnai háború portfólióját is, illetve Mike Waltz, nemzetbiztonsági tanácsadó, ugye orosz oldalon Lavrov képviselte külügyminiszterként az orosz delegációt, illetve Jurij Ušakov, Putin külügyi főtanácsadója volt még jelen, és hát Kirill Dmitriev, aki nem más, mint az orosz közvetlen befektetési alapnak az elnöke, tehát azt gondolom, hogy jól mutatja azt, hogy nagyjából hogyan számol egyébként a kijevi vezetés is, hiszen Kijev részéről is láttuk azt még a Zelenszkij győzelmi terve kapcsán, hogy bemutatta, hogy gyakorlatilag ugye közös vállalatokat hoznának létre az ukrán erőforrások kiaknázása érdekében, és hát ugye most Trump kifejezetten ugye egy 500 milliárdos dílt próbálna lenyomni Zelenszkij torkán itt az ukrán ritkaföldfémek kitermelésére vonatkozóan, és hát az oroszok is ennek megfelelően valószínű azért küldték Dmitrijevet, hogy olyan befektetéseket ajánljon az amerikai vállalatok számára, ami vonzó lehet Trump számára. Ugye azt tudni is lehet, hogy kifejezetten azzal kecsegtették az amerikaiakat, hogy itt az amerikai olajcégek befektetnének Oroszországban is, hogy itt milyen értékben tudnának utána profitot realizálni. Mert látszik azt, hogy egy nagyon tranzakcionalista módon áll hozzá Trump ehhez az egész rendezéshez, és hát ugye a tárgyalófelek is ennek megfelelően próbálnak olyan ajánlatokkal előhozakodni, amik meggyőzhetik Trumpot.
Az amerikaiak már ugye az ukrajnai háborús konfliktus kirobbanása előtt jelen voltak elég komoly tőkével Oroszországba. Ezek szerint hajlandóak visszatérni?
Hát ugye legalábbis elvi alapon az oroszok ezt felajánlották, ugye a probléma ezzel kapcsolatban az a gyakorlati értelemben, hogy nem annyira bizonyos, hogy egyébként a vállalatok maguk olyan nagy bizalommal térnének vissza Oroszországba, annál is inkább, hiszen lényegében ugye az ukrán haderő, Ukrajna támogatása az kriminalizálva van Oroszországban, tehát bármennyi pénzzel adott esetben ugye adóbefizetésekkel, hogyha az ukrán államot támogatják, és nyilván ezen amerikai cégek egy része Ukrajnában is jelen van, nyilván ez problematikus lehet, de hát valószínű az orosz fél garanciákat adna ezeknek a cégeknek a befektetéseire, és hát nyilván azt gondolom, hogy Trump elnök habitusát ismerve úgy tűnik, hogy ez egy kifejezetten vonzó ajánlat, legalábbis ugye az amerikai tárgyaló delegáció nyilatkozatai alapján azt lehet leszűrni, hogy ők elégedettek voltak ezzel a kezdeti tapogatózással az oroszok irányába.
Itt ugye elég szélsőséges álláspontokat kellene közelíteni, már egy tűzszünettel összefüggésben is, hát még egy akár a tartós rendezés szándékával. Ugye mindkét fél részéről az orosz, illetve az ukrán oldalról is elhangzott, hogy igazából egyikünk sem nagyon akar engedni, Ukrajna nem mondana le azokról a területekről, amelyek most orosz megszállás alatt vannak. Az oroszoknál ugye lehet hallani olyan hangokat, hogy tulajdonképpen Ukrajna Fehér Oroszországgal együtt az orosz nemzet része. Tehát lehetséges ezen a területen olyan rendezés, amely valóban tartósnak bizonyulhat? Lehetnek erre garanciák?
Hát azt gondolom, hogy valóban nagyon nehéz elképzelni, hogy mi lehetne itt egy tartós megoldás. Ezért is gondolom azt, hogy felesleges még egyelőre béketárgyalásokról beszélni, ettől még nagyon távol állunk. Egyelőre a fegyverszünet irányába történnek tapogatózások a Trump adminisztráció meg mások részéről. De azt gondolom, hogy éppen ez a fajta egészen elképesztő diplomáciai tempó, meg ennek a meglehetősen rossz optikája, amit láttunk most az elmúlt egy hétben, az azzal a veszéllyel fenyeget, hogy láthatóan a Trump adminisztrációt nagyon gyorsan akar valamilyen megállapodást elérni, és hogy a gyorsaság az nem egyenlő azzal, hogy itt egy tartós megállapodás születik. És hát valójában azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy orosz részről nem gondolom, hogy kifejezetten ők szeretnének tárgyalni. Tehát, hogyha megnézzük a háború jelenlegi állását, igazából a katonai erőviszonyok egyértelműen Oroszországnak kedveznek. Nyilván az orosz vezetés hajlandó adott esetben leülni tárgyalni, hiszen abban a tudatban tud tárgyalni, hogy miközben egyébként zajlik a háború, ők egyre jobb tárgyalási pozícióba kerülnek. Miközben egyébként azt gondolom, hogy az orosz cél az tulajdonképpen nem egy tartós megállapodás, hanem mindössze a háborúnak a folytatása a diplomácia szintjén. Tehát azok a jelzések orosz része, azok a követelések, amiket minthogyha maga Trump is internalizálna, például azt, hogy itt írjanak ki új elnökválasztást Ukrajnában, mielőtt bármiféle megállapodást kötnek, hiszen Zelenszkij nem legitim vezető, mondja ezt az orosz vezetés, és ugye ezt visszhangozza Trump is. Tehát ezek kifejezetten, minthogyha azt jeleznék, hogy itt az orosz cél az nem más, mint az, hogy megosszák az ukrán társadalmat, és végső soron egyfajta belpolitikai instabilitást, káoszt idézzenek elő Ukrajnában, és feltétlenül itt azért is nem engednek az oroszok a követelésekből, mert azt gondolják, hogyha sikerül lenyomni egy olyan megállapodást az ukránok torkán, ami elfogadhatatlan az ukrán társadalom nagy része számára, akkor abban nyilván bele fog bukni az ukrán politikai vezetés, ez pedig megint csak az orosz célokat szolgálja. Tehát azt gondolom, hogy van itt egy olyan csobó csapda helyzet, amiben nem vagyok biztos, hogy a maga Trump átlát kellőképpen, és egy olyan megállapodást képes tető alá hozni, amit tényleg egy tartós rendezést kínál fel, és hát valóban azok a hangok, amik Trump részéről jönnek, tehát amikor azt mondja, hogy Zelenszkij illegitim és 4%-a támogatottságban, amit nyilván teljesen fals, akkor azért megkérdőjeleződik az emberben, hogy megvannak-e Trump részéről azok az intellektuális, kognitív képességek, hogy itt egy olyan tárgyalófélnál, mint Putyin, valamiféle olyan dílt kössön meg, ami az amerikai, európai és ukrán érdekeket megfelelően figyelembe veszi.
Megszokott a diplomáciában ez a fajta nyílt fogalmazás?
Hát azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy bár nyilván Trump részéről azért láttunk már sok mindent, nyilván teljes döbbenet, amit mondott. Tehát egész egyszerűen az, amikor Zelenszkijről beszél úgy, mint diktátor, akinek nincs legitimitása, egyébként 57% ténylegesen Zelenszkijnek a jelenlegi támogatottsága a februári közvéleménykutatási adatok alapján, tehát tavaly december óta még 5%-kal nőtt is. Trumpé egyébként csak 44%. Tehát egész egyszerűen, mintha rossz szövegkönyvet olvasna fel Trump ilyenkor, mintha valójában Putyinról beszélne, vagy Putyinról akarna beszélni, de hát történetesen ugye Zelenszkijről beszélt. Nyilván az európai szövetségesek is teljesen elhatárolódtak Trumptól, nyilván ukrán részről is teljes döbbenetnek adott hangot a teljes ukrán politikai elit ezzel kapcsolatban, az ukrán lakosság is, tehát egészen elképesztő, azt gondolom.
Európának milyen szerepe lehet mondjuk az ukrán újjáépítésben, hogyha létrejön egy valamilyen tartósnak tűnő rendezés?
Hát azt gondolom, hogy komoly szerepe lehet nyilván az európai vállalatoknak, hiszen ukrán oldalon azért valószínűleg nem lesznek ott a kapacitások, hogy ezt saját maguk megoldják. Nyilván a földrajzi közelség miatt is életszerűbb az, hogy itt az európai cégek rúghatnak labdába Ukrajnában. Ugye a kérdés nyilván az, hogy ugye politikai szinten mennyiben fogják figyelembe venni az európai érdekeket, és hát nyilván az a tanácskozás, amit ugye Párizsban tartottak Macron elnök javaslatára, ezek nyilván azt árulják el, hogy az európai szövetségesek kifejezetten aggódnak, hogy itt egy olyan orosz-amerikai megállapodást születhet Ukrajna és Európa feje fölött, amiből lényegében kihagyják Európát is.
Elképzelhető, hogy ez a helyzet most kicsit közelebb hozza egymáshoz az európai államokat?
Hát azt gondolom, hogy ezt már látjuk a gyakorlatban, tehát láthatóan az a fajta meggyőződés, hogy itt az Egyesült Államok garantálná Európa biztonságát, és a NATO kollektív védelmi cikkeje az ténylegesen hiteles elrettentés jelent Oroszországgal szemben. Az itt a müncheni biztonságpolitikai konferencián Benz alelnök részéről elhangzottak tükrében, illetve a Trump adminisztráció kijelentései okán azok komolyan megkérdőjeleződtek, tehát látni azt, hogy Európán belül több olyan alternatív koalíció formálódik, ami adott esetben ugye egymásnak szoros együttműködéssel védelmi garanciákat nyújtana, hogyha az EU és NATO keretben ugye a kollektív védelmi garanciája az működésképtelenné válna éppen az amerikaiak miatt. Tehát azt gondolom, hogy ez már zajlik ténylegesen.
Magyarországra milyen hatása lehet egy ilyen folyamatnak, hogyha végül a felek megállapodnak valamiben?
Hát azt gondolom, hogy nyilván, hogyha itt a NATO, tehát hogyha egy olyan megállapodás születik, amit egyébként itt most több forrásból is plegykáltak, de ez nem lett megerősítve, hogy itt egy amerikai-orosz megállapodás, az az amerikai csapatok Európából történő kivonását is jelentené, beleértve az amerikai atomütőerőit is. Tehát, hogyha tényleg ez bekövetkezik, akkor az a NATO végét jelenti. Tehát azt gondolom, hogy az olyan kis államok számára, mint Magyarország, ez katasztrofális következményekkel járna. Tehát nyilván ez a liberális nemzetközi rendnek a lebontását jelentene, és feltehetően valami jaltai világrendhez való visszatérés, tehát az érdekszféra politikához való visszatérést jelenteni, amikor Európát meg a világot a nagyhatalmak, a kisállamok beleszólása nélkül osztanak érdekszférekre egymás között. Nyilván ez ennek a perspektívája az, ami félelemmel tölti el az európai eliteket is, ezért formálódnak különböző balti és északi skandináv koalíciók, ugye a párizsi találkozás során. És hát láthatóan azt gondolom nem véletlen, hogy nyilván Magyarországot nem hívták ezekbe a fórumokba, hiszen hogy az elmúlt években a magyar kormány volt a kerékkötője a NATO meg EU közös állásfoglalásoknak. Tehát azt gondolom, hogy ha ténylegesen egy ilyen világrendet kapunk, akkor az katasztrofális következményekkel fog járni Magyarország számára. Egyrészt azért, mert kisállam, másrészt azért, mert gyakorlatilag elfogyott a bizalom a NATO és európai szövetségesek részéről Magyarország felé.
Köszönöm szépen az elmúlt percekben Jó járt Krisztiánt, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem posztdoktori kutatóját hallották. Nagyon szép napot és nagyon eredményes hetet kívánok önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont kívánom, viszont hallásra.